Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Egész héten a menekült válságot, a menekült frontot követtük az Értsünk szót adásában. Ma is erről lesz szó. Vendégünk Papp Szilárd István, a Kettős Mérce blog szerkesztője, aki egy nagyon megfontolandó írást tett közzé a napokban arról, hogy hogyan reagál Kelet és Nyugat-Európa, vannak-e különbségek a menekültek befogadását, illetve elutasítását illetően, ha vannak, melyek ezek, és mi az oka ennek az eltérésnek. Induljunk a kályhától, kedves Papp Szilárd István. Van-e különbség, érdemi különbség?
Tehát, hogy van érdemi különbség, hogyha ránézünk mondjuk arra, hogy hogyan viselkednek a politikusok a menekültekkel kapcsolatban, illetve hogyha ránézünk arra, hogy milyen politikai impulzusokkal lehet a közvéleményt formálni. Gyakorlatilag az egyik ilyen legérzékletesebb különbség, hogy ha megnézzük a nyugati államokban, ilyen nagyon erős képekkel, nagyon erős szolidaritást kiváltani képes képekkel tényleg megváltoztatható a közvélemény és mondjuk a politikai döntések iránya, míg Kelet-Európában az elitek nem érzik szükségét annak, hogy tehát nem érzik igazából azt a társadalmi nyomást, hogy mondjuk a menekült ellenes gondolataikat vagy politikáikat megváltoztassák mondjuk a közvélemény nyomására. Tehát hogyha például megnézzük azt, hogy amikor kijött a török partoknál meghalt kisfiúnak a képe, Franciaország, amelyik egy nagyon ilyen menekült kóta ellenes álláspontot képviselt, a közvélemény és a kormány egyaránt, akkor a kép hatására gyakorlatilag megváltozott ez az egész mentalitás, és hát gyakorlatilag egy alulról érkező nyomás hatására a tenni kell valamit, nem lehet ezt így nézni, szolidaritást kell vállalni, gyakorlatilag egy ilyen alulról érkező nyomás hatására a francia kormány is beállt a német álláspont mellé egy ilyen közös kótarendszer kialakításáról. Most ugyanezek a képsorok nem föltétlenül, sőt, az mondjuk hát Magyarországon leginkább ugye a keleti pályaudvarnál, meg a Röszkénél látható dolgok, az egyrészt a társadalom egy részéből erős szolidaritást váltott ki, de valamiért a kormány nem érezte szükségét annak, hogy valamit is módosítson a saját menekült ellenes álláspontján. Úgyhogy ilyen szempontból megfogható egy különbség Kelet és Nyugat-Európa között, amivel a probléma csak az, hogy ez a fajta különbség, ez a sajtóban, főleg a nyugat-európai sajtó egy jelentős részében beilleszkedik egy ilyen nagyon régi kelet-nyugat szembeállításba, egy ilyen nagyon erős diskurzusban, ami létezik évszázadok óta, hogy a keleti népek azok, a kelet-európaiak azok barbárok, meg irracionálisak, meg nem demokratikusak, meg nem befogadók, míg a nyugatiak toleránsak, bla bla bla. És hogy igazából ezzel van a baj, és hogy ez az, amit én próbáltam megírni a cikkben, hogy ez egy hamis szembeállítás, és hogy valóban tényleg érzékelhető különbségek, főleg elit szinten, de a társadalom szintén tapasztalható idegenellenességben is érezhetőek különbségek, hogy ezt nem szabad egy ilyen rasszista, kvázi rasszista keretbe rakni, hogy a keletiek azok mind ilyenek, a nyugatiak mind olyanok, mert hogy egyébként idegenellenesség igen erősen jelen van a nyugati társadalmakban, és a nyugati politikában is egyre erősebb lesz. Keleten is, itt is például Magyarország, vagy hát Szerbiában is nagyon erősen tapasztalható volt erős szolidaritás. Csak valahogy, amikor ennek mind ki kell kristályosodnia egy közösségi politikává, akkor keleten sokkal nehezebben kristályosodik ki ez egy befogadó és szolidáris menekültekkel kapcsolatos szolidáris politikává, és amit én állítok, az gyakorlatilag az, hogy ez azért van, mert hogy a kelet-európai társadalmaknak egy ilyen speciális kontextusban elfoglalt helyet, tehát az a kontextus, amiben ők éltek az elmúlt 25 évben, az gyakorlatilag szolidaritási minták felszámolását segítette elő. És gyakorlatilag ez ami szerintem megmagyarázza azt, hogy Kelet-Európában miért erősebb a menekült ellenesség, és politikai szinten miért tud jobban megnyilvánulni.
Ez egy nagy történet, hogy valóban felszámolódtak-e a szolidaritás minták, vagy nem is léteztek, vagy olyan típusú szolidaritás minták voltak a rendszerváltás után, amelyek már nem tarthatóak fenn a rendszerváltás után, ezt érdemes végigvitatni, de én azt javaslom, hogy egy kicsit menjünk közelebb az eseményekhez, és gondoljuk végig azt a tényt, hogy a menekült hullám keletről nyugat felé tart. És így szembesülnek ezek a társadalmak, ez szülhet-e valamilyen különbségtételt? Az, hogy miközben a görög, a macedón, szerb és magyar, most már a horvát társadalom azzal szembesül, hogy egy számára kezelhetetlen tömeg jelentkezik a határainál, aközben nyugatra már szűrve valamiféle rendezettségben, de mindenképpen kevésbé traumatikusan érkeznek meg ezek az emberek.
Igazából a kérdésed felvetésének egyik pontjával nem értenék egyet alapból, mert hogy egyébként nem kezelhetetlen ez a tömeg.
Jaj, nem, ezt én nem akartam állítani, én azt állítom hogy a kelet-európai társadalmak egy olyan problémával szembesülnek, amelyre az állam berendezkedésük, az állami szerveik eddig nem voltak felkészülve, nem gondolták át, tehát valami újdonsággal szembesülnek. Jön egy ilyen embertömeg, egyre nagyobb tömegekben érkezik Görögországban, Görögország kifejleszti a maga stratégiáját, hogy mit kezdjen a túlterhelt menekült központokkal, hogyan szállítsa át az ország egyik feléből a másikba a menekülteket, hogyan engedje tovább, legalizálva az illegalitást, vagy nem is tudom, hogy foglaljuk ezt össze, hogy néhány kilométerre a meglévő határátkelőtől átvágják a drótkerítést az embereket, és ott kialakul egy ilyen folyósó. Ezt hömpölyök tovább, minden országnak megvan a maga tanulási folyamata, és mire Nyugat-Európába kerülnek ezek az emberek, már nem kell arról dönteni, Európán belül vagyunk, hogy akkor átvágjuk-e a drótkerítést, vagy sem, hogy akkor felgyűlnek-e az állomáson az emberek, vagy sem. Tehát, hogy ezek a problémák már szűrve érkeznek oda.
Igen, nyilvánvaló, hogy egyébként ebben a kérdésben azon túl, hogy mondjuk a kelet-európai államok, főként a határmenti államok, mint mondjuk Magyarország teljesen felkészületlenek voltak erre a dologra, azon túl az is igaz, hogy egyébként aránytalanul nagy teher jut rájuk, és igazából ezt a terhet, ez csak ilyen valamilyen szinten közös felelősségvállalással lehet megosztani, és egyébként ezért is szerintem nagyon-nagyon káros az, amiért mondjuk Szlovákia, meg Magyarország, meg egyébként Csehország is képvisel ebben a kérdésben, egyébként Románia, meg a balti államok is, akik épp a közös felelősségvállalást utasítják el, holott egyébként nekik elemi érdekük lenne az, hogy mondjuk a határvédelem és a menekült ellátó rendszer az gyakorlatilag ne csak az ő vállukat nyomja. Egyébként a menekülteknek is érdeke lenne, hogy ne csak ezeknek az államoknak a vállát nyomja, mert látszólag tényleg sem politikai akarat, sem képesség nincs arra, hogy még kialakítsanak egy emberséges ellátórendszer. Tehát az, hogy amikor bejönnek a határon, akkor azoknak az embereknek a menekült kérelmi eljárásuk időben normálisan gyorsan folyjon le, és amíg lefolyik ez az eljárás, addig meg normális körülmények között várhassák ki a procedúra végét. Ez igazából lenne az alapvető kérdés egy ilyen, tehát hogy humanitárius szempontból ez lenne az alapvető kérdés így a menekült politikában. És igazából tényleg az lenne a lényeg, hogy ezt közösen vállaljuk, mert hogy egyébként, tehát hogy ez egy közös európai projekt keretében valósuljon meg, ellenzik pont a kelet-európai államok jelen pillanatban, és holott éppen, hogy érdekükben állna, hogy egy közös szolidáris fellépést forgalmazzanak.
Van ennek a szembenállásnak egy megelőző fejezete, amiről most keveset beszélünk, de itt Kelet-Európában nagyon érzékenyen átéltük és éreztük. Ez a Nyugat-Európa által támasztott feltétel és elvárás, hogy az unió határai védve legyenek. Hogyha azt nézzük, hogy hogyan alakult a görög válság, akkor azt látjuk, hogy néhány évvel ezelőtt még az osztrák belügyminiszter Mara Esztelt el egészen radikálisan Görögországot, hogy hát nyitva van ez az ország, mint egy csőrkapu. Románia és Bulgária a schengeni csatlakozás reményében évek óta teljesít és túlteljesít. Ez az elvárás a Nyugat-Európa felől nem szorul-e revízióra, nem kellene ezen változtatni, vagy ezen a téren történik-e most valamilyen előrelépés? Mert mindenki attól fél, hogy hát jó, rendben van, és Magyarország retteg, úgy tűnik a legjobban attól, hogy én tovább engedem a menekülteket, de mi van akkor, hogyha ezért elmarasztalnak, mert nem tartom be a szabályokat?
Igen, nyilvánvalóan van egy ellentmondás az európai politika, az európai menekült politikában, meg bevándorlás politikában, mint általában. Mert egyrészt nagyon sok ellentmondás van, de az egyik, amire te most itt tartál, az igazából ez a az igazából Dublini rendszernek az ellentmondása, ami eddig nem jött ki, de most, hogy viszonylag nagyobb csoportokban jönnek emberek, így látszik az, hogy összeegyeztethetetlen, és egyébként ez tényleg hozzájárult részben ahhoz a kapkodó válaszhoz, amit mondjuk így a kelet-európai államok adtak erre a kérdésre, mert hogy egyébként jogos a félelmük, hogy ők akkor, ha nem teljesítik a rájuk kiszabott feladatokat, akkor elmarasztalják őket. De nyilván itt felül kell vizsgálni a dolgokat, és szerintem egyébként meg is van erre a szándék mondjuk Németország részéről. Kérdés az, hogy egyébként találja ebben partnerekre, mert hogyha nem sikerül ezt a dolgot, tehát hogy nem sikerül ennek a Dublini rendszernek az átalakítását közösen venni, akkor nyilvánvalóan már kinyilvánította Németország azt a szándékát, hogyha nem tudjuk megcsinálni az európai közös határok védelmét együtt, jobban, akkor meg ő, de a Németország a saját határait fogja védeni, és szerintem egyébként gyakorlatilag az Európai Unió, ahogy mi ismerjük, annak a végét jelenteni, picit tendenciózusan szólva. De ez a pragmatikusabb része a dolognak, a kevésbé pragmatikus része, tehát hogy most így igazából, amit elmondtam, az egy ilyen belehelyezkedve az európai döntéshozók perspektívájába, vagy hát hogy kb. Milyen tág horizontokat láthat egy európai döntéshozó, az viszonylag szűk, és hogy amit elmondtam, az most egy ilyen pragmatikus így, mert hogy egyébként szerintem morálisan és pragmatikusan is és praktikusan is az egyik legjobb megoldás az egész határvédelmek egy gyökeres újra gondolása lenne, ami azt jelenteni, hogy például tehát hogy igazából a határok megnyitását jelenteni effektíven, mert a határok megnyitásával egyébként, hogyha ne lenne ez az egész CETO, hogy itt mindenkit meg kell védeni az egész határszakaszt a beáramló tömegektől, akkor az egyrészt felszámolná azt annak a szükségét, hogy mondjuk így emberek tényleg hónapokat vándoroljanak ilyen nagyon szörnyű körülmények között, amiket egyébként mondjuk te is leírtál, hanem akkor lehetséges lenne azt, hogy vízumot kapjanak, vagy hogy felüljenek egy repülőre, vagy akár, hogy eljussanak oda, ahova szeretnének, mondjuk Németországba, és akkor alapból megszűnne a határnyugati országokra nehezedő nehézség, megszűnne az embercsempészetnek a szükségessége, vagy lehet, tehát hogy érted, amikor teljesen legálisan és viszonylag egyszerűen bejuthatsz ebbe a Fortress Europe-be, az Európa erődbe, akkor nincs szükség teljesen kizsákmányoló és hát gyakran gyilkos embercsempészekre. Szóval, hogy igazából nagyon sok év felhozható amellett, hogy egy hosszú távon ez az egész határvédelmi kutc, ez működésképtelen, és sokkal jobb lenne valahogy teljesen újra gondolni ezt a dolgot. Egyébként kettős mértén meg is jelent egy ilyen 10 évből ittünk ebben a témában, hogy miért lenne jó a határok megnyitása.
A 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián Papp Szilárd Istvánnal, a Kettős Mérce blog szerkesztőjével beszélgetünk arról, hogy van-e különbség Kelet-Európa és Nyugat-Európa menekültügyi reakciói között. Ha én végig gondolom a elmúlt 20-25 év történetét, akkor azt kell mondani, hogy a legnagyobb különbség az az, hogy mi kelet-európaiak átéltük, és eleven élményünk van arról, hogy mit jelent a határok zártsága, a vízumkényszer, a kizártság, a gazdasági menekültek megbélyegzése, visszatoloncolása, és sorolhatnám ezeket a nagyon szörnyű és eleven élményeket. Miért van az, hogy ebben a kérdésben ez a tudás nem reaktiválódik, hogy Kelet-Európa nem érzékeny erre, és zárást követel?
Hát szerintem egyébként épp az van, hogy aktiválódik ez a tudás. Csak egy viszonylag ilyen önző módon aktiválódik ez a tudás. Valamilyen szinten érthető, hogy önző módon aktiválódik, mert hogy egyébként az európai integráció egyik szerintem az egyetlen nagyon nagy vívmánya Kelet-Európa számára, az épp az, hogy megnyíltak a határok, és hogy így utazhatnak, és más nyugatra mehetnek ők is, és munkát vállalhatnak, és blablabla. Bla, bla. Tehát, hogy az a több millió mondjuk román állampolgár, aki most Franciaországban, meg Spanyolországban, meg Olaszországban él, most már lassan 500 000 magyar állampolgár, akik Nyugat-Európában élnek, lengyelek közül szintén millió számra élnek mondjuk Nagy-Britanniában, meg Németországban. És igazából pont ez az, hogy ez az élmény, ez továbbra sem teljes. Tehát, hogy megnyíltak ezek a határok, ott van az elmenés lehetősége, de közben a mentális határok és a sokszor saját bőrödön érezhető határok, azok megmaradtak. Románia esetében teljesen érthető, hogy folyamatosan így túl teljesít ilyen rendpártiságban meg biztosítani mindent, folyamatosan nem engedik be teljes joggal a Schengenbe.
Ezt komolyan mondod, ezt a teljes jogot, hogy teljes joggal nem engedik be Romániát a Schengeni övezetbe?
Nem, úgy értem, hogy teljes jogú taggá nem engedik be a Schengenbe, így akartam mondani. Nem azt mondom, hogy jogos, hogy nem engedik be, hanem hogy nem teszik teljes jogú taggyává Schengennek már hosszú idő óta. Igazából ez mondjuk sok százezer romániai származású roma érzi a saját bőrén azt a határt emiatt, azt a megbélyegzést is, igazából jogi következményei vannak annak a dolognak, hogy Románia számára még mindig nem nyíltak a határok, de azok az országok, akik egyébként teljes jogú tagjai a Schengeni zónán, mint például Magyarország vagy Lengyelország, azoknak az államoknak a polgára is érzi, hogy ez gyakorlatilag ez a szabad munkaerő áramlás, ez nem azt jelenti, hogy itt lebomlottak a határok, itt tapasztalják azt, hogy David Cameron és a konzervatív egy szeretnék gyakorlatilag lezárni Nagy-Britanniát a lengyel meg magyar vendégmunkások előtt. Nigel Farage szélső jobboldali pártja a Nagy-Britanniában hangosan ágál a már ott lévő lengyelek és magyarok ellen. Ugyanez működik mondjuk Olaszországban, meg Franciaországban. Tehát, hogy van egy ilyen dolog, hogy így megkaptuk a nyitott határokat, de mégsem. És ez a dolog szerintem ez folyamatosan ezt a régi emléket aktiválja gyakorlatilag, a zárt határok lehetőségét, és hogy igazából innen jön egyfajta ilyen, önzőségnek nevezhetjük, egy egyszerű önzőség. Addig, amíg mi úgy érezzük, hogy egyébként ezek a nyitott határok valamilyen szinten egy hazugság, és hogy igazából mi még nem sikerült magunknak igazán kiharcolni azokat a nyitott határokat, amiket 90-ben szerettünk volna, vagy ahogy elképzeltük a teljel nézzel folyó világot, akkor miért? Tehát, hogy akkor miért fogadjunk be másokat?
És nehogy...
Ez a fajta érzelmi mechanizmus működik a dolog végén.
Meg ahogy a dominó effektus működött, hogy ahányszor határnyitást ért el egy ország, egy nemzet, annyiszor korlátozták mások belépési jogát, tehát hogy a határnyitás határzárást is jelent ugyanakkor.
Régiósan ugyanez van, hogy így tolódik keretebbre, de hogy így ez a régiót gyakorlatilag folyamatosan ketté osztja, egy ilyen ti bejöhettek, ti nem jöhettek be, ti bent vagytok, ti nem kettősségre, ami persze szintén a szerbek esetében nagyon, nagyon frusztráló lehet.
Az egyik leggyakrabban használt menekültellenes érv az, hogy az érkezők nem menekültek, hanem gazdasági bevándorlók. Mondják ezt azokban az országokban, ahonnan tömegesen vándoroltak szét Európa gazdagabb régiói felé gazdasági okokból emberek. Ez miért lehet egy ilyen erős megbélyegzés?
A dolog lényeg egyébként az, hogy a politikai, tehát hogy a menekült és a gazdasági bevándorló szétválasztás az önmagában egy ilyen, igazából bele van kódolva a nemzetközi intézményrendszerben, mert hogy egyébként a menekülteknek az ENSZ-en belül külön intézménye van, a UNHCR, amíg a bevándorlás, ami gazdasági migrációval, ezzel a nemzetközi munkaszervezet, az ILO foglalkozik az ENSZ-en belül. Tehát hogy ennek van egy ilyen nagyon erős régi beidegződése, hogy ez egy ketté választott dolog. Ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogy miért van ez így, és hogy kinek, hogy milyen, hát hogy igazából milyen gazdasági struktúrális érdekeket szolgál. Igazából szerintem az egész szétválasztás hamis, és az egész distinkció megszüntetése lenne számomra így egy elfogadható megoldás, mert hogy szerintem egyébként nincs különbség, tehát hogy morálisan nincs különbség, és politikailag is szerintem nincs különbség azonk az emberek között, akik mondjuk egy gyilkos diktátor elől, vagy egy polgárháború elől rohannak, vagyis menekülnek, és azok az emberek között, akik mondjuk éppen a kisajátított földjeik, az életük továbbvitelének a lehetőségei miatt, a gazdasági kisemmizettség miatt, teljes kilátástalanság miatt menekülnek, vagy éppen az éghajlatváltozás következményei miatt. Tehát, hogy igazából ez az egész distinkció szerintem hamis, és ilyen szempontból ez csak egy ilyen, hát a kelet-európai, mondjuk az Orbán Viktor szájában, ez egy politikai eszköz arra, hogy igazából delegitimálja ezeket a menekülteket, de nem lehetne eszköz, hogyha nem létezne korábbról, tehát az önmagában nem az Orbán Viktor hibája, hogy létezik ez a distinkció, és hogy milyen értéktartalmakkal szolgál, és hogy milyen kötelező, hogy az egyes államoknak milyen nemzetközileg is kodifikált kötelességei vannak ezek a különböző emberkategóriákra, de itt előre megkreált jogi kategóriák vannak, azokhoz tartalmak vannak jelölve, azoknak bőrön és életen tapasztalható következménye van az emberekre, mert nem mindegy, hogy valaki bevándorló vagy menekültként lesz osztályozva. Amit Orbán Viktor csinál, gyakorlatilag eszközként használja ezt a dolgot, és azt mondja, hogy ezek nem azok, hanem ezek, vagyis, hogy nem menekültek, hanem gazdasági bevándorlók, és akkor nekünk semmi kötelességünk nincsen, mert hogy egyébként mi is elég rosszul vagyunk itt, nem hiányzik még egy néhány gazdasági bevándorló, ami egyébként megint önmagában egy rossz ír, mert hogy arra megint millió közgazdász van, aki tökéletesen szép modellekben bemutatja, hogy igazából mindenféle bevándorlás csak jó lehet az országnak, hogyha azt ki tudja használni észszerű gazdaságpolitikával.
Ezek nem csak Orbán Viktor érvei, ezek széles körben elterjedt kelet-közép-európai érvek. Magyarországon vált kormányzati kampányanyaggá, ez tény. Én azt hiszem, hogy a mi hallgatónk nem attól tart, hogy vagy nem azt ellenzi, hogy az éhhalál elől menekülő ember asztalára kenyér kerüljön, hanem attól tart, hogy megint csak utalva a magyar kormányzati kampányra, hogy elveszik a munkáját, hogy a menekülő nem kenyeret akar, hanem jobb iPhone-t, jobb farmernadrágot, jobb számítógépet, tehát hogy nincs e mögött valós rászorulás. Ebben is rendet kell vágni, hogy akkor ki, hogy és mihez férhet hozzá. Ez egy nagyon-nagyon hosszú vita, szerintem ezt most jegeljük, és folytassuk egy következő adásban. De itt a kelet-nyugat különbségtételben egy kérdést ma még nem tudunk megkerülni. Az, hogy muzulmán közösségek, muzulmán hitű emberek vándorolnak be Európában, az nyugaton egy évtizedes tapasztalat, erre politikákat építettek fel, hol működött, hol nem, ezt is látjuk innen Kelet-Európában. Itt nálunk azonban erre vonatkozó tapasztalatok nincsenek. Ez a különbség milyen következményekkel jár az Európai Unión belül?
Az a probléma, hogy egyébként másság tapasztalataink azok nagyon erősen vannak Kelet-Európában is. Ugyanúgy, mint Nyugat-Európában. Az, hogy Nyugat-Európában sokkal régebb óta szembesülnek azzal a kérdéssel, tehát hogy ezzel a jelenséggel gyakorlatilag, és hogy egyébként tényleg mindennapi szinten is tapasztalható. Az csak annyit jelent, hogy hát igazából volt idejük kitalálni olyan együttélési mintákat, sikerült, vagy hát kevésbé sikerült megküzdeniük a konfliktusaikat, végigharcolni a különböző konfliktusaikat is megtalálni, vagy nem megtalálni, de hogy igazából volt idejük lejátszani bizonyos meccseket ebben a kérdésben, de egyébként a modellek azok nagyon változott, tehát hogy ilyen, azt nem tudjuk mondani, hogy Nyugat-Európában van egy ilyen egységes tapasztalata ennek az egész muszlim bevándorlás kérdésének lenne egy ilyen egységes tapasztalat, hogy nagyon más Németország az ő török gastarbeitereivel, akik hát igazából viszonylag nagyon sikeresen integrálta a német állam ezeket az embereket. Nagy részt azért, mert hogy egyébként ezek az emberek hozzájárultak a német gazdasági csodához, ezeknek az embereknek fontos az a politikai közösség, amelyikben közösen csináltak egy német gazdasági csodát, és hogy igazából viszonylag, tehát hogy most nyilván leegyszerűsítek, de hogy viszonylag jól működő integrációs rendszer, mint Franciaország teljesen más ez a tapasztalat, nagyon sok a konfliktus, nagyon sok a gazdasági kirekesztettség, nagyon sok a fizikai szegregáció, súrlódás, hasonló valahol félúton a kettő között van az angol modell, tehát hogy igazából nincsenek, de hogy így mindenkinek volt ideje lejátszani. Kelet-Európában vannak másság tapasztalatok. Kelet-Európa az a kontinens rész, az a régió, ahol pontosan 20 évvel ezelőtt még a nagy keresztény civilizáció egymás ellen harcolt, és ortodox szervek és katolikus horvátok gyilkolták egymást. Másság tapasztalatokkal kezdeni kell valamit. Ez egy politikai kérdés elsősorban. Nagyon fontos, hogy hogyan keretezzük ezeket a kérdéseket. Tehát, hogy az, hogy ki az idegen, és ki nem az idegen, és hogy ki képes közösséget alkotni, ezek nem ilyen eleve elrendelt dolgok. Pont ahogy ez a jugoszláv példa mutatja, nem eleve elrendelt egyébként, hogy a keresztény civilizáció együvé tartozik, mert hogy egyébként ott van két keresztény ország, két keresztény nemzet, aki szépen legyilkolta egymást pár éven keresztül, ott vannak a román-magyar másság tapasztalatok. Igazából az a kérdés, hogy lesz-e arra politikai projekt, amelyik úgy keretezi a hétköznapi tapasztalatokat, tehát hogy úgy mutatja be a hétköznapi tapasztalatokat, és ezzel úgy befolyásolja a hétköznapi együttélési mintákat, hogy azok valami konstruktív, pozitív és közös felé mutassanak, vagy éppen arról szól, hogy ezek befogadhatatlan, radikálisan más emberek, akik képtelenek bármilyen együttélési modellre, vagy ahogy Bak Miklós írta nemrégiben képtelenek a lojalitásra, vagy nem tudom, hogy volt a kifejezés. Tehát, hogy ez igazából egy politikai kérdés, és egy társadalmi közösségi kérdés az, hogy ki találunk olyan modelleket, amiben ezek a dolgok képesek működni, vagy sem. Hát, nagyon fontos rész. Nagyon fontos rész a gazdasági rész, ezt nem tudom elégszégi hangsúlyozni, hogy addig, ameddig képesek vagyunk mondjuk egy bevándorlást kihasználni olyan úgy, hogy az egyébként mind az újonnan érkezettek és a már itt lévő embereknek a gazdasági helyzetét javítja, és ez igazából kellene a kelet-európaiaknak is, hogy saját gazdasági helyzetük javuljon. Bevándorlás az egy pont ilyen esély lehet arra, hogy a mostani tehetetlenségi erőbe belesüppett, gyakorlatilag stagnáló gazdaságok egyszer csak újra megrúgják magukat, és történjen velük valami. Akkor szerintem sokkal egyszerűbb együttélési modelleket és politikai közösséget kreálni, mondjuk vallásilag különböző emberek között.
Na hát reméljük, hogy lesz itt pozitív fordulat, vagy legalább azt, hogy remélem én, hogy sikerült valamilyen pozitív lendületet adni ezeknek a kérdéseknek a végig gondolására. Pap Szilárd Istvánnak köszönöm szépen, hogy az Értsünk Szót vendége volt. Itt a 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián. Azoknak, akik bővebben érdeklődnek a téma iránt, azoknak azt ajánljuk, hogy olvassák írását a Kettős Mérce blogon. Köszönöm szépen még egyszer. Önöknek, hallgatóim, kellemes hétvégét kívánok Kacsó Tibor zenei szerkesztő kollégám nevében is. Hamarosan gazdasági műsorunk a Pénzbeszél következik. Szakács Géza várja önöket. Én Parászka Boróka vagyok. Viszont hallásra!